Füles bagolyolvasó. Giovanni Boccaccio, Decameron, második nap, 6. novella. Madonna Veritolát, ki két fiát elvesztette, két őzgida társaságában meglelik hegyszigeten. Onnét pedig Lunigianába megy. Ottan egyik fia a házigazdájának szolgálatában áll, és annak leányával szerelmeskedik, miért is börtönbe vetik. Szicília fellázadt Károly király ellen, és a fiú, miután anyja felismeri, feleségül veszi Amazúrnak leányát. Minek utána pedig testvérét is fölleli, ismét jó módba jut a hölgyek s mindazonképpen az ifjak sokat kacagtak Andreuccio kalandjain, melyeket Fiammetta elmesélt, midőn Emilia látván, hogy a novellának vége, a királynő parancsára ekképpen kezdett beszélni. Kemények és gyászosak a szerencse külön-különféle változásai, és valahányszor csak ilyesmiről szó esik, igen-igen felriad lelkünk, mely csendesen elszenderedik, ahogy a szerencse simogatja. Annak okáért úgy vélem, nem szabad soha megbánni, hogy ilyeneket végig hallgattunk, akár szerencsések vagyunk, akár szerencsétlenek, mivel hogy az előbbiek óvatosakká tesznek, az utóbbiak pedig megvigasztalnak. Éppen ezért, ám bár sok nevezetes dolgot elmondottak már e tárgyban, én is szándékozom elmondani nektek egy épp oly igaz, mint megható történetet, mely bár szerencsésen végződik, mégis oly sok és oly tartós volt benne a keserűség, miképpen magam is alig hiszem, hogy azt a rá következő öröm meg tudta édesíteni. Bájosabbnál bájosabb hölgyeim, bizonyára tudjátok, hogy Frigyes császár halála után Manfredot koronázták Szicília királyává, kinek udvarában fölöttébb előkelő rangban élt egy nápolyi nemes úr, bizonyos Arrighetto Capece nevezetű, kinek felesége szépséges és nemes hölgy volt, ugyancsak nápolyi, név szerint Madonna Veritola Caracciola. Midő nem ez Arrighetto, ki a szigetnek kormányzója volt, hírét vette, hogy Károly király Beneventónál legyőzte és megölte Manfredot, és az egész ország az ő hűségére esküdött, mivel hogy nemigen bízott meg a hitszegő Szicília beliekben, és nem akart ura ellenségének alattvalójává lenni, menekülésre készülődött. De mikor ezt a szicíliaiak megneszelték, őt és Manfred király sok más barátját és hívét menten kezére adták Károly királynak foglyokul, annak utána pedig a szigetet is birtokába juttatták. Madonna Veritola a dolgok ilyetén változásában nem tudta, mi történt Arrighettóval, s mivel az események miatt szüntelen rettegésben élt, a gyalázattól való félelmében otthagyta minden vagyonát, és Giuffredi nevezetű 8 esztendős fiacskájával, s hozzá még áldott állapotban és szegényen, bárkára szállt és Lipari szigetére menekült, hol is megszülte második fiú gyermekét, kinek Ascaciato nevet adta. Annak utána Dajkát fogadott, és mindegész háza népével kis hajóra szállt, hogy visszatérjen szüleihez Nápolyba. De nem úgy esett a dolog, ahogy gondolta, mivel hogy a szélereje a kis hajót, melynek Nápolyba kellett volna mennie, Ponza szigetére hajtotta, hol kikötöttek egy kis tengeröbölben, s várták a kedvező időt, hogy tovább mehessenek. Madonna Veritola, miként a többiek, partra szállt a szigeten, hol is valamely magányos és félreeső helyre bukkant, ottan pedig Arrighettója miatt nagy egyedül létben bújna keresztette fejét. És minden áldott nap ekképpen töltötte idejét. Történt pedig, hogy miközben bánatába merült, kalózhajó lepte meg őket anélkül, hogy akár matróz, akár bárki más észrevette volna, s valamennyi őket ellenállás nélkül foglyul ejtette, annak utána pedig továbbállt. Midőn Madonna Veritola elvégezte mindennapos siránkozását, visszajött a partra, hogy megnézze fiacskáit, mint ahogy szokása volt, de bizony egy teremtett lelket ott nem talált. Eleinte csodálkozott rajta, de utána hirtelen megsejtette, mi történt, és gyanakodásában kitekintett a tengerre, és látta, hogy a gálya, mely még nem volt nagyon messze, maga mögött vontatja a kis hajót. Ebből aztán megbizonyosodott, hogy miként annak idején férjét, mostan fiait is elveszítette. Mivel pedig látta, hogy szegényen és elhagyatottan maradt itt, és nem is gondolhatott rá, hogy valaha valahol még övéire bukkan, eszméletlenül összeesett a parton, férjét és gyermekeit szólítgatván. De nem volt ott senki, hogy hideg vízzel, vagy más szerrel felüdítette volna bágyatterőit. Hát szelleme kényelmesen kalandozhatott, amerre csak kedve tartotta, de minek utána a könnyekkel és az okogással visszatértek el gyötört testébe elveszett erői, hosszasan szólítgatta fiacskáit, és sokáig járt-kelt, és keresgélte őket barlangról barlangra. Miután azonban megismerte, hogy fáradozása hiába való, és látta, hogy ott lepi az éjszaka, reménykedvén, bár maga sem tudta, miben, végre önmagáért is agódni kezdett, távozott a parttól, és visszatért abba a barlangba, melyben siránkozni és bánkódni szokott. hogy pedig az éjszakát nagy rettegésben és kimondhatatlan fájdalomban eltöltötte, és a reggel felvirrat, végre a reggelnek harmadik órájában, mivel hogy előtte való este nem vacsorázott, oly igen gyötörni kezdte az éjség, hogy ennivaló füveket keresett. S minek utána úgy, ahogy evett valamit, szüntelen zokogás közben különfélre gondolatokat hánytorgatott el mélyében jövendője felől. Még mindig ebben révedezett, midőn látta, hogy egy ősuta közeledik felé, és bemegy a tőszomszédságában valamely barlangba, kisvártatva pedig kijön onnét, és eltűnik az erdőben. Fölkelt tehát, és bement oda, ahonnét a suta kijött, és két gidát leltottan, melyek talán épp aznap születtek, s melyek az ő szemében a világ legédesebb és legkedvesebb teremtményei voltak. Mivel pedig legutóbbi szülése óta még nem apadt el a tej mellében, gyöngéden fölfogta a gidákat, és mellére vonta. Azok pedig nem utasították vissza eme szívességét, hanem úgy szoptak tőle, mintha csak anyjok lett volna, és ettől fogva semmi különbséget nem tettek közte és anyjok között. Mivel pedig a nemes hölgy úgy látta, hogy immár némi nemű társaságra lelt eme puszta helyen, miközben füveket evett és vizet ivott, és mindannyiszor zokogott, valahányszor emlékébe idézte férjét és fiacskáit és elmúlt életét. Végezetül beletörődött, hogy ottan fog élni és meghalni. Nem sok idő múltán a sutával is épp olyan jó barátságba került, mint a gidákkal. Minek utána ekképpen a nemes hölgy szinte elvadult, több hónapok múltán történt, hogy véletlenül ugyanabba az öbölbe, hol annak idején ők kikötöttek, betért egy pisai hajó, és több napokon által ottan tartózkodott. Voltam a hajón a malespini őrgrófok családjába tartozó bizonyos Szurradó nevezetű nemes ember, Derik és Jámbor feleségével. Éppen zarándoklatból tértek meg, melyet Apulia szent helyeire tettek, és otthonukba igyekeztek. Az őrgróf egy napon, hogy rossz kedvét elverje, feleségével és némely szolgáival és kutyáival bement sétálni a szigetre, és nem igen messzire a mahelytől, hol Madonna Beritola volt, Szurradó kutyái hajtani kezdték a két gidát, melyek már nagyoskára növekedtek, és ott legelésztek. A gidák pedig, hogy a kutyák meghajtották őket, éppenséggel abba a barlangba menekültek, melyben Madonna Beritola üldögélt. Az pedig ennek láttára fölkelt, és botot ragadott, és visszakergette a kutyákat. Mikor pedig Szurradó és felesége, kik kutyáik nyomában jöttek, odaérkeztek, igen elálmélkodtak az asszony láttán, kibarnává és soványá és sabzottá vadult, ső pedig még náluk is jobban elcsodálkozott. De minek utána könyörgésére Szurradó a kutyáit visszaszólította, hosszas kérlelés árán rávették őt, hogy mondja el, kicsoda és mi dolga vagyon itten. Ő pedig őszintén feltárta előttük helyzetét, és egész élete történetét és rideg szándokát. Szurradó, aki Arik Hettóca Pecét igen jól ismerte, ennek hallatára megindulásában sírva fakadt, és lelkére beszélt az asszonynak, és mindenáron igyekezett eltéríteni a marideg szándokától, felajánlva neki, hogy magával viszi otthonába, s magánál tartja épp oly tiszteletben, mintha húga volna, mégpedig mindaddig, míg nem Isten jobb sorsra juttatja. Mivel pedig a hölgyem ez ajánlatára nem hajlott, Szurradó ott hagyta nála a feleségét, és lelkére kötötte, hogy hozasson oda ennivalót s a hölgyet, kinek ruhája csupa rongy volt, öltöztesse maga valamelyik ruhájába, s mindent kövessen el, hogy magával hozza honnét. A nemes hölgy ott is maradt vele, minek utána sokat sírt Madonna Beritolával annak bal sorsán, ruházatokat és eledeleket hozatott, és kimondhatatlan fáradozás árán rávette, hogy átöltözzék és egyék. Végezetül pedig hosszas kérlelés után, miközben Madonna Beritola kijelentette, hogy soha többé nem megy olyan helyre, ahol ismerik, mégis csak sikerült rávennie, hogy vele menjen Lunigianába a két gidával és az ősutával együtt, mely időközben hazatért, s a nemes hölgy nagy csodálkozására kitörő örömmel üdvözölte asszonyát. Midőn tehát az időjárás kedvezőre fordult, Madonna Beritola Szurradóval és feleségével felszállott azoknak hajójára, s vele az ősuta és a két gida, melyekről, mivel hogy nem tudták mindnyájan a nevét, őt magát is őzike névvel illették, és kedvező széllel hamarosan megérkeztek a Magra torkolatához, hol is partra szállottak, és felmentek a kastélyba. Ottan éldegélt aztán Madonna Beritola, Szurradó felesége mellett, annak udvarhölgye gyanánt, közvegyi ruházatban, tisztességben és alázatosságban és engedelmességben, és továbbra is szeretettel gondoskodott őzikéiről és etette őket. A kalózok, kik ponzánál elfogták a mahajót, melyen Madonna Beritola odajött, őt ottan nem látták, tehát ott is hagyták, s mint többi háza népével Genovába mentek. Ottan pedig, minek utána a gálya gazdái között felosztották a zsákmányt, a sors véletlenül úgy hozta, hogy egyebek között Madonna Beritola dajkájas vele a két gyermek bizonyos Guasparino de Oria nevezetű úrnak jutott, Ki is a dajkát a gyermekekkel együtt házába küldötte, hogy ottan szolgáljanánt a házi munkákban használja őket. A dajka mód felett bánkódott a szójának elvesztésén, és sokat-sokat zokogott a nyomorult sorson, melyre ő magas a két gyermek jutott. De minek utána látta, hogy a sírás mit sem használ, és hogy ő is csak szolga, mint a többiek, ám bátor, hogy szegény asszony volt, mégis volt benne kellő józanész és elővigyázatosság, miért is mindenek előtt erejétől telhetőleg megvigasztalódott, annak utána pedig megfontolván, mire jutottak, az a gondolata támadt, hogy ha a két gyermekről megtudják, kicsodák, esetleg valami bajuk eshetik. Ezen felül pedig reménykedett, hogy valamikor csak fordulhat a sors kereke, s azok, ha életben maradnak, visszakerülhetnek előbbi rangjukba, miért is feltette magában, hogy nem fedi fel senki előtt, kicsodák, míg nem annak idején elérkezettnek látja, s ha kikérdezte, mindenkinek azt mondta, hogy azok az ő fiai. Az idősebbiket pedig nem nevezte Giuffredinek, hanem Giannotto di Procidának. A kisebbik fiú nevének megváltoztatására pedig nem látott semmi okot, és a legnagyobb igyekezettel megmagyarázta Giuffredinek, mikokból változtatta meg nevét, és mekkora veszedelembe kerülhet, ha ne talán megismerik. Ezt pedig nem egyszer, hanem igen gyakran eszébe juttatta, az értelmes fiú pedig pompásan igazodott az okos dajka útmutatásához. Ottan éldegélt tehát a két fiú rossz ruhában és még rosszabb cipőben, minden némű alacsony szolgálatban, a dajkával együtt türelmesen, hosszú esztendőkig, Guasparino uramházában. De Giannotto, midőn 16 esztendős és erdült, oly emelkedett lelkületű volt, mely semmiképpen nem vallott szolgára. Megundorodott hát a szolgai állapot alacsonyságától, s felszállott valamely gályára, mely éppen Alexandriába indult, s ott hagyta Guasparino uram szolgálatját, és sokfelé megfordult, de sehol sem tudott zöldágra vergődni. Végezetül, talán 3 vagy 4 esztendő múltán, Guasparino uramat ott hagyta, mivel csinos és sudár termetű ifjúvá növekedett, és hírét vette, hogy atya, kit már holtnak hitt, még életben vagyon, de Károly királynak gyalázatos rabságában sínylődik, szinte kétségbe esvén sorsán, kóborlásai közben Lunigianába vetődött, és ottan véletlenül beállott szurradó Malespini szolgálatjába, ki is ügyes szolgálatáért hamarosan fölöttébb megkedvelte. És ám bár néha napján látta édesanyját, ki szurradó feleségénél volt, egyetlen egyszer sem ismerte fel, sem pedig az őt, annyira megváltoztatta őket az idő múlása azóta, hogy utoljára együtt voltak. Miközben tehát Giannotto ottan él szurradó szolgálatában, történt, hogy szurradó egyik leánya, kinek neve volt Spina, özvegye maradt bizonyos Niccolo da Grignanónak, és visszatért atya házába, mivel pedig fölöttébb csinos és kedves teremtés volt, s alig valamivel idősebb 16 esztendősnél, megesett, hogy szemet vetett Giannottóra, az pedig őre á, és szenvedélyesen megszerették egymást. E szerelem pedig nem maradt sokáig teljesülés nélkül, és több hónapokon által tartott olyképpen, hogy senki észre nem vette. Emiatt aztán túlságosan elbizakodtak, és kezdtek könnyelműbben viselkedni, mint ahogy ilyen dolgokban kellett volna, s mikor egy napon valamely szép és sűrű erdőben jártak, a menyeske Giannottóval előre ment, maga mögött hagyván mind a társaságot. Mivel pedig úgy látták, hogy jóskán megelőzték a többieket, valamely fáktól körülzárt, gyönyörűséges, virágos, pázsitos helyen lepihentek, és kezdték el halmozni egymást a szerelem gyönyörűségeivel. És ám bár már jó ideje kettesben voltak, a nagy élvezet miatt igen rövidnek tűnt nekik az idő, hogy előbb a menyecske anyja, annak utána pedig szurradottan lepte őket. Ez a dolog láttán égtelen haragra gerjedt, s minden magyarázkodás nélkül mindkettejüket megfogadta 3 szolgájával, megkötözve egyik kastélyába vitette, s haragjában és dühében toporzékolva elhatározta, hogy gyalázatos halállal elveszíti őket. A menyecske anyja, ám bár fölöttébb felzaklatta az eset, és leányát bukása miatt bármi kegyetlen bűnhődésre méltónak ítélte, minek utána szurradónak bizonyos elejtett szavaiból megértette, mi szándéka vagyon annak a bűnösökkel, ezt már nem bírta elviselni, hanem meggyorsította lépteit, és utolérte haragvó férjét, kezdte kérlelni, hogy könyörüljön és ne hamarkodja el dühében a dolgot, és ne váljék öreg napjaira leányának gyilkosává, és ne szennyezze be kezét szolgájának vérével, és keressen más módot dühének csillapítására. Példának okáért vesse őket börtönre, hogy a tömlöcben sínylődjenek és sirassák el követett bűnöket. Efféle és más egyéb szavakkal addig-addig puhította őt a jólelkű asszony, míg nem eltérítette lelkét gyilkos szándokától. Parancsolta tehát, hogy mindegyiköket más helyen börtönbe vessék, és ottan szigorúan őrizzék, és kevés ételen és sok gyötrelemben mindaddig tartsák, míg nem másként határoz felőlük. És ekképpen történt, Ki elképzelheti, milyen volt életük a fogságban és a szüntelen könnyű hullajtásban és a kedvük ellenére való igen-igen kemény bűtölésben. Miközben tehát Giannotto és Fina ebben a siralmas életben sínylődtek, mely már esztendeje tartotta nélkül, hogy Surrado gondolt volna rájuk, történt, hogy Péter, Aragónia királya, egyetértésben Giandi Procida húrral, fellázította Szicília szigetét és elvette Károly királytól, miért is Surrado, Ghibellin lévén, nagy ünnepséget csapott. Mikor Giannotto valamelyik porkolábjától ennek hírét vette, nagyot sóhajtott és így szólt, jaj szegény fejemnek. 14 esztendeje bekóboroltam az egész világot és semmi egyebet nem vártam, mint éppen ezt, s most jött el az óra, mikor már alig remélhetek valami jót, s engem itt lel a börtönben, melyből hahogy nem holtan ugyan ki nem jövök. Hogy? Kérdezte a porkoláb. Mi közöd neked ahhoz, mit a nagyhatalmú királyok művelnek? Mi dolgod volt neked Szicíliában? Felelte neki Giannotto. Azt hiszem, hogy meghasad a szívem, ha arra gondolok, mi dolga volt ott valaha atyámnak. És ám bár kicsin gyermek voltam még, mikor onnan elmenekültem, mégis emlékezem rá, hogy Manfred király életében nagy úri rangban láttam én őt ottan. Kérdezte tovább a porkoláb, hát ki volt a te atyád? Az én atyámat most már bátran elárulhatom, felelte Giannotto, mivel hogy úgyis benne vagyok a veszedelemben, mely miatt el eddig féltem felfedni e dolgot. Arrighetto Capece volt az ő neve, s ma is az, ha él. Az én nevem pedig nem Giannotto, hanem Giuffredi, és csöppet sem kételkedem benne, hogyha innen kikerülnék, és visszajutnék Szicíliába, ott igen magas rangot nyernék. A derékember tovább nem firtatta a dolgot, és mihelyt alkalma nyílott rá, elmondta az egészet Surradónak. Surrado ennek hallatára, bár a porkoláb előtt úgy mutatta, mintha nem érdekelné a dolog, elment Madonna Beritolához, és nyájasan megkérdezte tőle, ha vajon volt-e Arrighettótól Giuffredi nevezetű fia. A hölgy sírva felelte, hogy két gyermeke volt, és az idősebbiket, ha élne, valóban így hívnák, s mostan 22 esztendős volna. Amint Surrado azt hallotta, megismerte, hogy bizonyosan ez az a fiú, s felötlött lelkében, hogy ha így van a dolog, akkor ő eltörölheti a maga és leánya szégyenét, s egyúttal nagy irgalmasságot cselekedhet, feleségül adván őt az ifjúhoz. Annak okáért nagy titokban magához hívatta Giannottót, s apróra kikérdezte mindegész elmúlott élete felül. És minek utána a nyilvánvaló bizonyosságokból látta, hogy ímezi fiú valóban Giuffredi, Arrighetto Capece fia, ekképpen szólott hozzá. Giannotto, te tudod, miféle és mely nagy becstelenséget követtél el leányomban ellenem, holott, mivel kegyesen és barátságosan bántam veled, szüntelenül magam és házam becsületét kellett volna keresned, miként szolgának kötelessége. És bizonyára sokan lettek volna, kik gyalázatos halállal elveszejtettek volna téged, ahogy ellenük követted volna el azt, amit ellenem elkövettél. Ezt azonban az én jóságom nem engedte meg. Most pedig, mivel hogy a dolog úgy van, mint nekem elmondottad, hogy nemes úrnak és nemes hölgynek gyermeke vagy, én véget akarok vetni szenvedéseidnek, ahogy magad is úgy akarod. És ki akarlak vonni téged a nyomorúságból és a fogságból, melyben sínylődöl, és becsületedet s egyúttal a magam becsületét méltóképpen helyre akarom állítani. Miként tudod, Sfina, kit sem hozzád, sem hozzá nem illő szerelmeskedésben elcsábítottál, özvegyasszony, hozománya pedig nagy és biztos. Hogy milyenek az erkölcsei, ki az atya és anyja, tudod. Magad jelen való állapotáról semmit sem beszélek. Annak okáért, ha magad is úgy akarod, hajlandó vagyok őt, kibecstelenül kedvesedd élet, tisztességgel feleségül adni hozzád, és akarom, hogy te velem és ő velem mindaddig, míg kedvet tartja, itt maradj fiam gyanánt. A börtön meggyötörte ugyan Giannotto testét, de nemes lelkét, mely vele született, semmiben meg nem gyengítette, sem pedig nagy szerelmét, melyel hölgye iránt viseltetett. És ám bátor forrónó hajtotta azt, mit Surrado neki felajánlott, s ezen felül az ő hatalmában volt, semmiben nem hunyászkodott meg, mit nemes lelke sugalt neki válaszul, és ekképpen felelt. Surrado, sem az uraskodás vágya, sem a pénz sóvárgása, sem más egyéb ok nem vit rá soha, hogy életed és vagyonod ellenárulóképpen áskálódjam. Szerettem leányodat, és szeretem és mindig fogom szeretni, mivel hogy szerelmemre méltónak tartom. És, ha a tömeg véleménye szerint nem egészen tisztességesen viselkedtem irányában, hát oly bűnt követtem el, mely az ifjúkorral mindenkoron szorosan összefügg, s melyet, ha ki akarnánk írtani, ki kellene írtani magát az ifjúságot, s mely nem volna oly súlyos, ami ennek veled együtt mások bélyegzik, ha az öregek visszaemlékeznének rá, hogy maguk is voltak fiatalok, s mások bűneit maguk bűneihez és magukét másokéhoz mérnék. S különben is barát, nem pedig ellenség képében követtem el. Mit nekem felajánlottál, azt mindig sóvárogtam, és ha hittem volna, hogy valaha is elérhetem, már rég ideje kértem volna. Mostan pedig annál kedvesebb nekem, minél kevésbé reménykedtem már benne. Ha azonban nem olyan szándékkal, vagy hozzám, mint szavaid mutatják, ne áltass engemet hívságos reménységgel, hanem küld vissza a tömlöcbe, és ottan gyötörtes kedved szerint, mivel hogy valameddig Svinát szeretem, mindaddig az ő szerelméért téged is szeretni foglak, és tiszteletben tartalak bármit művelsz is velem. Szurradó ennek hallatára elálmélkodott, és nemes lelkű ifjúnak tartotta őt, és számba vette forró szerelmét, és annál jobban megkedvelte. Annak okáért fölemelkedett ültéből, megölelte és megcsókolta őt, és tovább nem halogatván a dolgot, parancsot adott, hogy szép csendben vezessék elő Svinát. Az pedig a börtönben lesoványkodott, megsápadott és elgyengült, mintha nem is a régi asszony lett volna már, hanem egészen más, mint ahogy Giannotto is más emberré vált. Ők tehát Szurradó jelenlétében kölcsönös megegyezéssel megtartották az eljegyzést a mi szokásaink szerint. Azután pedig több napokon állt anélkül, hogy bárki is sejtette volna azt, ami történt, mindennel ellátta őket, mire szükségük volt, mit megkívántak. Mikor pedig úgy gondolta, hogy már itt az ideje megörvendeztetni a két anyát is, maga elé szólította feleségét és Őzikét, és ekképpen szólott hozzájuk. Mit szólnál hozzá, Madonna, ha visszaadnám neked idősebb fiadat, mégpedig egyik leányom férjeként? Felelte erre az Őzike. Csak annyit mondhatok, hogy ha hálásabb lehetnék irántad, mint amilyen vagyok, annyival hálásabb lennék, amennyivel az, amit nekem visszaadtál, kedvesebb nekem a tulajdon életemnél is. Ha pedig olyképpen adnád vissza nekem, miként mondod, némiképpen feltámasztanád elveszett reménységemet. És sírva fakadt sem hallgatott. Mondd ekkor Szurradó a feleségének, hát te mit szólnál hozzá, feleség, ha ilyen vővel ajándékoználak meg? Felelte rá az asszony. Ha te úgy határoztál, én belenyugodnék abba is, ha ne talán alacsony rendű ember volna, nemhogy ebbe, ki nemes család sarja. Mondd ekkor Szurradó, reménylem, néhány nap leforgása alatt boldog asszonyokká teszlek benneteket. S mikor látta, hogy a két fiatal teremtés régi alakjában, tisztes ruházatában visszatér, ezt kérdezte Giuffreditől. Vajon tetézné-e mostani örömödet, ha hogy meglátnád anyádat? Nem tudnám elhinni, hogy siralmas sorsán érzett fájdalma mind mostanáig életben hagyta volna. De, ha mégis így volna a dolog, kimondhatatlanul boldog volnék, mivel úgy vélem, hogy az ő tanácsa révén javarészben visszaszerezhetném rangomat Szicíliában. Akkor Szurradó előhívatta mind a két asszonyt. Azok pedig mindketten kitörő örömmel üdvözölték az új menyasszonyt, s nem kevésbé álmélkodtak azon, miféle isteni sugallat indította Szurradót akkor a kegyességre, hogy Giannottót eljegyezze leányával. Madonna Beritola pedig Szurradó szavainak hallatára szemügyre vette az ifjút, s valami titokzatos erő már is felébresztette benne fia gyermekkori arcvonásainak emlékét. Nem is várt egyéb bizonygatásra, hanem tárt karokkal nyakába borult. Túláradó megindultsága és anyai öröme szavát is elfojtotta. Sőt az életnek minden ereje is olyigen megcsappant benne, hogy eszméletlenül hullott fiának karjaiba. Az pedig fölöttébb csodálkozott, mikor arra gondolt, mely gyakorta látta őt annak előtte e kastélyban, és soha nem ismerte fel, mindazonáltal véres ugallatából most rögtön felismerte, s miközben korholta magát előbbi nem törődömségéért, anyját felfogta karjaiban, és könnyezvén gyengéden csókolgatta. De miután Madonna Beritola, Szurradó felesége és Svina hideg vízzel és egyéb szerekkel gyöngéden ápolgatott, bágyadságából újból erőre kapott, sűrű könyhullajtás közben és sok kedveskedő szóval megint átfogta fiának fejét, és eltelvén anyai szeretettel, ezerszer, vagy még többször is megcsókolta, a fiú pedig tisztelettel fogadta gyöngétségeit. Minek utána e tisztes és vidám kedveskedést a körülállók nagy örömére és gyönyörűségére háromszor-négyszer megismételték, egyik is, másik is sorra elmesélte sorsa minden fordulását. Miután pedig Szurradó barátainak, valamennyi ők nagy örömére, megjelentette az új rokonságot, melyet nyélbe ütött, s minek utána pompás és nagyszerű ünnepséget rendelt, Giuffredi ekképpen szólott hozzá. Szurradó, te sok mindennel megörvendeztettél engemet, és hosszú időn által tiszteletben tartottad anyámat. Mostan, hogy mindenben megcselekedjél mindent, mit még módodban van tenned, kérlek, hogy anyámat és az én ünnepségemet és engemet örvendeztessél meg öcsémnek jelenlétével, mivel hogy ő szolgaképében Guasparino de Oria uramházában tartózkodik, ki, miként már mondottam neked, őt velem együtt kalózaival fogjul ejtette. Annak utána pedig küld valakit Szicíliába, hogy tökéletes tájékozódást szerezzen a mazország élete és állapotja felől, és megtudakolja, mi van atyámmal, a Righettóval. Éle még, vagy meghalt. És, ha él, milyen állapotban vagyon. Minek utána pedig minden dologban tökéletesen tájékozódott, térjen vissza hozzánk. Szurradó szívesen fogadta Giuseppe kérését, és haladéktalanul fölöttébb ügyes embereket küldött Genovába és Szicíliába. Az, amelyik Genovába ment, fölkereste Guasparino uramat, és Szurradó nevében nyomatékosan kérte, hogy küldje el hozzá Szacciatót és Dajkáját, rendre elmesélvén neki mindazt, mit Szurradó Giuseppéért és anyáért tett. Guasparino uram ennek hallatára fölöttébbel csodálkozott, és ekképpen szólott, annyi szent igaz, hogy Szurradó kedvéért mindent megteszek, mit kíván, ami csak hatalmamban vagyon. Csak ugyan itt van házamban immár 14 esztendeje a mafiú, akit kérdezel és az anya. Én őket szívesen elküldöm neki. De mondd meg néki nevemben, vigyázzon, nehogy túlságosan hitelt adott légyen avagy hitelt adjon Giannotto meséjének, ki mostanság Giuseppének hívatja magát, mivel hogy sokkal agyafurtabb fickó, mint sem gondolná. És ekképpen szólván, megvendégelte a derékembert, nagy titokban felhívatta a Dajkát, és óvatosan kikérdezte eme dolgok felől. A Dajka pedig, mikor hallotta Szicília fellázadását, és megtudta, hogy a Righettó életben vagyon, szélnek eresztette félelmét, mely eddig uralkodott rajta, rendre elmondott neki mindent, és elmondta azokát is, miért cselekedett úgy, ahogyan cselekedett. Guasparino uram, mikor látta, hogy a Dajka elbeszélése hajszálnyira összevág Szurradó követének elbeszélésével, kezdett hitelt adni szavainak, és mindenféle módon alaposan megvizsgálta az esetet, és fölöttébb leleményes ember lévén, lépte nyomon oly dolgokra bukkant, melyek csak jobban megerősítették annak hitelét. El is szégyellette magát, hogy így csúful bánt az ifjúval, skárpótlásul nagy hozománnyal feleségül adta hozzá 11 esztendős szép kis leányát, mivel jól tudta, ki volt és kicsoda a Righettó. És minek utána nagy ünnepséget csapott, a fiúval és leányával és Szurradó követével és a Dajkával felszállott egy jól felszerelt kis gályára, és Lericibe ment. Ottan Szurradó fogadta, és utána egész társaságával felvonult Szurradónak egyik nem messzire fekvő kastélyába, hol is az ünnepséget már előkészítették. Nincs szó, mellyel ki lehetne fejezni, mekkora volt az anyának öröme, hogy viszont látta fiát, mekkora volt a két testvér öröme, mekkora volt mindhármuk öröme a hűséges Dajkán, mennyire örültek valamennyien Guasparino uramnak és leányának, s mennyire örült ő valamennyiöknek, és mennyire örvendeztek valamennyien Szurradóval és feleségével és gyermekeivel és barátaival egyetemben. Hogy pedig örömük tökéletes legyen, az Úristen, ki, ha egyszer elkezdette, teli marokkal szórja adományait, úgy akarta, hogy megérkezett a jó hír, miképpen a Righettó Capece él, és magas méltóságban vagyon. Tudnillik, mikor javában állt az ünnepség, és a meghívottak, hölgyek és a férfiak a lakomának még csak első fogásainál tartottak, megérkezett az az ember, kit Szicíliába küldöttek, és egyebek közt elmesélte a Righettóról, hogy mi alatt ő Károly királynak fogságában sínylődött, egyszerre csak lázadás tört ki a király ellen abban az országban, a nép dühében megrohanta a börtönt, levágta az őrséget, őt pedig kiszabadította, és mint Károly királynak halálos ellenségét vezérül választotta, és az ő vezetésével elkergette és leöldöste a franciákat. Annak okáért Péter király kivált kép kegyeibe fogadta, és visszaadta nekik minden javait és méltóságait. Miért is nagy rangra és jólétre emelkedett. Hozzátette, hogy őt igen nagy tisztességgel fogadta, s kimondhatatlanul megörült, hogy feleséges két fia él, kikről elfogatása óta semmit nem tudott. Ezen felül pedig hajót küldött értük néhány nemes emberrel, kik tüstént itt lesznek. Ezt az embert hát kitörő örömmel fogadták és hallgatták végig. Szurradó pedig néhány barátjával elébök ment a nemes embereknek, kik Madonna Beritoláért és Giuseppéért érkeztek, és szívesen fogadta, és bevezette őket lakomájára, melynek még csak alig a közepetáján tartottak. Ottan az asszony és Giuseppe és rajtok kívül mind a többiek oly nagy örömmel fogadták őket, hogy ilyesminek mását sohasem ki nem hallotta. Ők pedig, minek előtte asztalhoz ültek volna, tőlük telhető ékes szavakkal tolmácsolták a Righettó üdvözletét és köszönetét Szurradónak és feleségének a ma tisztességért, melyet felesége és fia iránt tanúsított. És kijelentették, hogy a Righettó mindenben, mit csak érte tehet, rendelkezésére adja magát. Annak utána pedig Guasparino uramhoz fordultak, kinek nemes cselekedetéről csak most értesültek, és azt mondották, meg vannak győződve, hogy ha a Righettó megtudja, mit tett Szacciatóért, éppen ilyen, sőt még forróbb hálát fog majd mondani neki. Mindezek után a két új menyasszony lakodalmán pompás hangulatban lakmároztak az új férjekkel együtt. Szurradó pedig nem csupán az napon tartott ünnepet vejének s mint többi rokonainak és barátainak, hanem sok más napokon által egyfolytában. Mikor pedig az ünnepség véget ért, Madonna Beritola és Gius Redi és a többiek elérkezetnek látták az időt az indulásra. Akkor Szurradónak és feleségének és Guasparino uramnak sűrű könyhullajtása közben felszállottak a hajóra, és Finát is magukkal vivén útnak indultak, és kedvező széllel hamarosan Szicíliába érkeztek, hol is a Righettovoi nagy ünnepséggel fogadta valamennyi őket, fiait és feleségeiket is, Palermóban, hogy azt szavakkal sohasem lehetne kifejezni. Annak utána pedig, mint mondják, valamennyien hosszú ideig boldogan éltek, hálás szívvel a nyert jó téteményért, kedvességben az Úr színe előtt.